Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Dicsőség mindörökké!
Nagy szeretettel köszönti a kedves hallgatókat a Mária Rádió stúdiójából Deák Csaba, Sziget-Szent Miklósi görögkatolikus parókus és...
Debreceni András, budai görögkatolikus segédlelkész.
Kedves András, örvendünk a visszatérteden. Itt, mint régi új vendég jössz vissza a Mária Rádió stúdiójába. Isten hozott újra mi köztünk itt a budapesti szolgálatodon. És hát reméljük, hogy sok-sok kincset tartogat ez az itt lét neked is, meg hát mindazoknak, akik majd hallgatnak téged, vagy akikhez ugye küldettél. Valamelyest különleges nap ez a mai, hiszen a holnapi nappal görögkatolikus egyházunkban megkezdődik a karácsonyt megelőző bűnbánati, bőjti időszak. Ez a 40 napos karácsony előtti bőjt november 15-én Fülöp apostolnak az ünnepén hát kezdjük el ezt a, ugyanúgy, ahogy a nagy hét vagy a húsvét előtt 40 napon át készül az egyház a húsvét ünnepére, úgy karácsony előtt is 40 nappal, 40 napos bőjttel gyakoroljuk magunkat és készülünk fel erre az ünnepre, ami a megtestesülésnek, Krisztus születésnek, világbaló érkezésének az ideje. És hát nyilván ebben a 40 napban is, mivel bőjti időszak, meg lesz rá az alkalom, a lehetőség, és hát az egyház mindig felajánlja azokat az eszközöket, amelyek szükségesek hozzá, hogy megkeressük és megtaláljuk, és elhagyjuk az életünkből azokat a fölösleges és sokszor embertorzító dolgokat, amelyek eltávolítanak bennünket Krisztustól, esetleg egymástól, esetleg a saját legjobbik Isten által megálmodott önmagunktól. És nyilván itt a lelki utazásban, a bőjti utazásban, ahol kezdődik a mi lelki tavaszunk, így ősszel is, vagy tehát télnek a közepén is talán lehet ilyet mondani, és valamelyest leegyszerűsítve, lecsupaszítva, kicsit kiüresítve az életünket próbálunk azért a jutalomért küzdeni, ami tartogat számunkra ez a kegyelmi időszak. És hát a boldogságnak egyik titka a bőjt is, azt szokták mondani, hiszen hogy értsd egy pohár víz mit ér, ahhoz sivatag kell, ahhoz hőség kell. És hát hála Istennek, hogy ezek a bőjti időszakok egyfajta kicsit pusztai vándorlás, vagy kicsit a pusztába való kimenekülésnek az ideje is. Nagyon sokan szerintem már vártuk, hiszen a keserű nélkül az édes sem lenne olyan édes, és ha valaminek nem tapasztaljuk meg a hiányát, vagy legalábbis a korlátozott mi voltát, akkor talán nem is nagyon tudunk örülni ezeknek a küzdelmeknek. András, neked mi az, ami most így a karácsonyi bőjt elején eszedbe jut, vagy ami úgy ott motoszkál a fejedben?
Nekem leginkább ebben a bőjti időszakban az a legizgalmasabb, meg legérdekesebb, hogy itt a bőjttel párhuzamosan, ahol próbálunk lelassulni, és az Istenre egy kicsit odafigyelni, meg a saját lelki életünkre, így fokozatosan elindul egy világ általi gyorsulás, hogy párhuzamosan egyrészt felkészülni az ünnepre, rohanni, karácsonyfát szerezni, mindent előkészíteni, ajándékokat beszerezni, nagy tömeg van, kapkodnom kell, ez sincs meg, az sincs meg. Ezen kívül a iskolákban jelen van a fél év zárás, futni kell, témazárókat írni, és még a vizsgaidőszakról ne is beszéljünk, ami az ember valahogy így a világban begyorsul, és ezzel párhuzamosan hát valahogy le is kell lassulni, hogy megérkezzen a karácsonyba, karácsonyhoz, ez a titokhoz, hogy az Isten emberré lett egyfajta így lelassulás, és hogy ez a kettő párhuzamosan megy, és hogy ezt hogyan lehet úgy megélni, hogy ne is maradjak el a dolgaimmal, de hogy mégis valahol le tudjak lassulni, ez egy ilyen nagyon nehéz feladat, legalábbis sokszor én úgy érzem, hogy...
Igen, hát a világ meg a környezetünk, a társadalom az nagyon sokszor nem könnyíti meg a dolgunkat, meg ezekben a küzdelmekben az utunkat, de nagyon érdekes, hogy néha úgy tűnik, hogy a karácsony előtti bőjti időszaknál úgy nincs olyan részletesen és apró részletekbe menőkig felépítve, talán mint a nagy bőjti időszak, de ebben az esztendőben egy kicsit elgondolkoztam azon, hogy talán mégis, hiszen fokozatosan az elmúlt vasárnapokban már kezdhettünk hangolódni, tehát a vasárnapi szakaszoknak a mondani valója is egy kicsit errefelé terelte a figyelmünket. Ugye azt szokták mondani, hogy a görögkatolikusok azok a keresztény egyházaknak a hedonistái, hiszen amikor az ünnepeket osztották, akkor kétszer álltak sorba. Hát igaz, de én arra szoktam mondani, hogy hát ez igaz, de amikor a bőti fegyelmet osztogatták, meg a bőtöknek a hosszát, ugye akkor is sikerült valahogy kétszer oda keverednünk, és emlékszem, kicsit kettős dolog ez. Emlékszem, egyik hittanórán talán másodikos, vagy harmadikos kislány mondta, hogy, vagy kisfiú mondta, hogy hát milyen jó volt ezeknek a pátriárkáknak, hogy volt nekik két, meg három, meg négy feleségük is. És akkor nagyon kacagtam rajta, hogy mondta, hogy hát négy feleség, hát akkor az négy ebéd, négy vacsora, meg szóval versenkedtek, hogy kimasszírozza a vállát és ki a lábát, és hát eszembe jutott, hogy rendben van, négy feleség az négy feleség, de azt tudod, hogy négy feleség, ez négy anyós is dukál. És akkor hát együtt kacagtunk rajta, és valahogy így van ez a mi életünkben, kettősség, görögkatolikus egyház életben, és valóban az ünnepeknek a számában, az ünnepiességében meglátszik az, hogy ez a kétszeri sorban állás, viszont hát a bőjtünk is hamarabb elkezdődik két héttel, mint a latin testvéreknek a bőjtje, és hát valahol ebbe a kettősségbe próbáljuk megélni ebben az évben is szerintem az életünket. És azt hiszem, hogy két hete volt, hogy rájöttem, azt hiszem, a magvetőnek a példázatát mondta el Jézus az evangéliumban, és hát azt láttuk, hogy ott a négy negyedből három negyed az kárba megy, pocsékba megy, és hát csak az egy negyed az, ami hát jó földbe jut, aztán az majd megtermi a 30-60 százszoros termést, de hát valamiért a környezetnek, vagy hát a társadalomnak van egy ilyen lehúzó ereje, vagy van egy ilyen amortizáció, lemorzsolódás az életünkben, és talán ezt a hétköznapi életünkben is észrevesszük, hogy hát nem minden mag hullik jó földbe, hogy van egy ilyen lefelé húzó erő, hogy gyerekek nagy többségét ugye mi megkereszteljük. Annak már csak a fele iratkozik be hittanra. Annak már csak a fele vagy egynegyede lesz első áldozó. Aztán még kevesebb az, aki majd a házasságát is mondjuk egyházi templomi környezetben köti, és hát azt szerint éli meg. És hát talán még kevesebb csak az, aki mindennapi hűséggel, a hétköznapok hűségével minden vasár és ünnepnap ott van, és része a közösségnek, és van feladata, dolga. Szóval megvan ez a... Tehát nagyon érzés, amikor elmondta a magvető példázatát, mintha a mai kornak a diagnózisát adta volna meg. És hát generációkon keresztül is talán van egy ilyen amortizáció, hogy hát a nagyszülők sokkal vallásosabb voltak, mint mondjuk a szüleink, vagy a szülők, vagy a gyerekek, vagy hát az unokáktól meg aztán pláne. Nyilván ez életkorral változik, de talán itt is van egy ilyen lemorzsolódás, ami hát sok mindennek köszönhető, de talán leginkább ennek, hogy a társadalmi hatások környezetben mindenfelé van azért lehúzó erő.
Nekem pont ez a legizgalmasabb ebbe a szakaszba a magvetőnél, hogy nekem olyan furcsa mindig, hogy amikor elvet az ember valamit, akkor úgy akarja, hogy fel legyen készítve rá a föld, hogy kigazolja, hogy felássa, hogyha kell, akkor még dolgozik vele rendesen, és akkor biztos benne, hogy valami majd gyökeretteresztés, gyümölcsöt fog hozni, mert azért vetem el, hogy legyenek gyümölcsei. És mint hogy nekem mindig ez a legérdekesebb, mintha a magvetőt nem érdekelné, hogy legyenek gyümölcsök, hanem egyszerűen csak szórja, és hát lesz, ami lesz. És vagy összejön, vagy nem. És engem ez így nagyon sokáig így zavart is, hogy minthogyha az Isten tőlünk várná az egész munka részét, hogy valami legyen, vagy mintha érdektelen lenne, de igazából pont ez a böjtnek is a lényege, hogy annak a böjtnek nincs értelme, hogyha én nem teszek érte semmit. Mert akkor egyszerűen, minthogyha ilyen lusta módon megvárnám, hogy engem felkészítsen valaki, hogy az Isten előkészítsen engem arra, hogy gyümölcsöket hozzak, és akkor így üldögélek, és a sült galamb majd belerepül a számba, aztán jönnek az örömök, boldogságok, gyümölcsök, hogy pont ez a lényege az egész böjtnek, hogy én azt a földet, az én lelkemnek a földjét valahogy felkészítsem, ami fájdalmas, mert vízhólyagokkal jár, ha felássuk a földet, akkor a lelkünknél is azért elég kemény munka, hogy ebbe a holnap elkezdődő időszakba felkészüljünk arra, hogy ez a föld, a mi lelkünknek a földje az valahogy termékenyé váljon, és gyümölcsöket hozzon.
Igen, amikor az ember legelőször hallja a magvetőnek a történetét, akkor talán nem is tudja eldönteni, hogy ez a magvető, ez most ennyire dilettáns, vagy hozzá nem értő, hogy mindenfelé szórja magot, hát nem tudja, hogy az úton, ahol rohannak az emberek, ott el fogják taposni, nem tudja, hogy a szikes, a köves talajon nem fog tudni kijönni, nem tudja, hogy a gazad gyomok, a tövisek el fogják nyomni, és csak a jó talaj, jól előkészített talaj fogja gyümölcsöt hozni, és hát ugye idővel rájön az ember, hogy ebben a történetben ez a magvető, ez nem dilettáns, ez nem hozzá nem értő, hanem ilyen nagylelkű, és ilyen, tehát még a szikes talajnak is megadja az esélyt, hogy kipréseljen magából valamit, vagy reménykedik abban, hogy ez mégiscsak a tövisek között is, tehát destruktív környezetben is mégiscsak valamit szárba szökken, és elnyomja a búza, a gabona, a töviseket, és valahol az Isten visszavonhatatlan szeretetének a jele ez. És itt hát azért a társadalomban találunk sok-sok olyan hatást, amik nem túlságosan segítik a mi bőtölésünket, vagy a mi karácsonyra való készületünket. Bár sokszor megfogalmazom magamban, hogy ezek a nagy multinacionális cégek még vallásosabbak, mint a görög katolikusok, mert ők már október végén elkezdték a díszeket a boltokba kitenni, és ők már hamarabb elkezdtek készülni az ünnepre, mint mi. Úgyhogy
figyelmeztettek, hogy jön a karácsony, jön a bőjt, és kezdjünk el rá készülni.
Igen, hát csak előtte még volt azért minden szentek, meg sok minden más is, amit meg kellett tartani, és valóban a múlt vasárnap meg ugye a Dulcs Gazdag és a Koldus Lázár történetét hallottuk, hát ott is egyfajta társadalmi igazságtalanság van, gazdagság, szegénység, ami kihegyeződik talán a történet a gondolatainkban. És nagyon érdekes ez megfigyelni, hogy ugye hát a pátriárkák is, vagy hát a Biblia népe, ezek a félnomád, előizrajta, kisállattenyésztő törzsfőnökök vagy családoknak a fejei, ugye ők a puszták népe is, ugye nagy családban vannak, és a nagy család az egyet jelentett azzal, hogy gazdaság és bőség, hiszen sok a gyerek, akkor sok dolgos kéz van, sok gyűjtögető, sok fölművelő, ha pedig megtámadják őket, akkor hát a sok fiúgyermek az minél több van, annál jobb, meg tudja védeni a családot, a törzset, és hát valahogy ez a jólétnek, meg a pusztai népeknél a jólét számított, és hát látjuk azt, vagy én mintha kiolvastam ezt az Ószövetségben, hogy az urbanizáció, tehát hogy a városi lét, vagy ez a társadalmi összekapaszkodása a városi embernek az élete, az hát nagyon gyanús dolog volt nekik, hiszen Ábrahám is akárhányszor vándorol, valahányszor egy városba kerülnek, mindig lesz valami baj. Tehát mindig, vagy a feleségét elviszi a fáról, vagy valakivel konfliktusba kerül, vagy tehát mindig, tehát nem kecsegtet semmi jóval, hogyha a pusztából bemennek a városba. És nem csak a pátriáknak, a Bábel-tornya történetén is ezt látjuk, hogy hát az valami gonosz dolog, tehát a istentelen népek, tehát a égig érő tornyot építenek, hát minek az? Ugye, csak nem azért, hogyha jön a még egyszer a vízözön, akkor majd felszaladunk a torony tetejére, és akkor kiröhögjük, kigúnyoljuk az Úristent, hogy na, he-he-he, vagy hogy a Isten égi trónusából akarjuk-e az Úristen kitaszítani. Ugye vannak ilyen kegyes hittanórás történetek, amivel szoktuk magyarázni a Bábel-tornyának a történetét, hogy hát miért volt az rossz, hogy most ott elkezdtek, égetett téglából, meg ugye kátrányt találtak azért Sinár földjén. Hát valahol volt egy ilyen, hogy ahol megvan a város, ott találkozott sok rossz dologgal, sok destruktív dologgal a pusztai ember, kezdve a prostitúciók, a kocsmák, ugye a mindenféle pénz, meg háborúk, meg veszélyes, istentelen más népek, más a vallásuk, más az életformájuk, és hát az általában, ha bekerült valaki a családjukból, akkor általában ez azzal járt, hogy elhagyta a saját istenét, más isteneknek kezdett hordani, elhagyta a saját szokásait, más szokásukat kezdett űzni, másfajta életmondott értékrendet vett föl, és ezért talán a bibliai ember se jó szívvel nézte ezt a városi esodást, vagy a városi létet, hanem sokkal inkább a puszta, ami az egyszerűségnek, ami az Isten közelségnek, és érdemes ezt megfigyelni most, amikor a pusztába készülünk kivonulni egy kicsit a bőjtbe, hogy mennyi áldás. És hát nyilván tovább gondoljuk, akkor látjuk azt a szórványban élő görögkatolikus embereket is, akik otthonról a faluról, a pusztáról, a mezőről felkerültek a városba, és látjuk, hogy mennyire így volt ez nagyon sokszor, hogy ugyanezek a következmények megtörténtek, és csak egy seár, egy szent maradék az, ami meg tudott maradni a Babilonban is, ugye, a városban is meg tudott maradni hűségesnek.
Igen, nekem nagyon érdekes így ez így a gazdag és a szegény Lázárt így, hogy a városban, hogy az emberek már annyian vannak, hogy személytelenné válik a másik, és itt is a gazdagnak szerintem nem az egyik nagy bűne az nem az, hogy ő gazdag volt, hanem az, hogy ő a nagy boldogságában nem vette észre Lázárt, aki ott volt talán az asztal alatt, és várta, hogy valami lekerüljön hozzá, és ő is jól lakjon, hogy ő annyira saját maga körül volt ott fent az ő boldogságában, az ő teltségében, hogy nem vett észre, hogy ő a szeme alatt ott, alatta, amit nem lát, mert nem néz le, ott problémák vannak. És hogy ez arra is figyelmeztet leginkább engem a bődbe, hogyha nekem mondjuk vannak örömeim és boldogságaim, akkor ne csak ezen az emelkedett szinten nézzem a környezetemet, hanem kezdjem el nézni azokat is, akik mondjuk rosszabbul vannak, akár az, hogy rosszabb lelkiállapotban, nehézségekkel küzdenek, mert az ilyen emelkedettségben nem mindig vesszük észre azokat, akikhez le kellene mennünk, mert hogy annyira nem a mi boldog szintünkön vannak a mi örömeinkkel, hogy észrevegyük őket, hogy akár lemenjünk így az asztal alá, és megnézzük azokat, akiknek valamire szükségünk van, és felemeljük magunkhoz arra az örömre és boldogságra, vagy akár, nem tudom, erre egy ilyen lakomára, ami, hogy egy közösségben legyünk ebben a személytelen városban és közösségekben is.
Hát igen, ez nagyon sokszor előjön a hétköznapjainkban, és talán a bőti készületünkből sem maradhat ez ki, hogy nem csak mindig fölfelé nézni és fölfelé mérni magunkat, hanem lefelé is, és úgy ott észrevenni a dolgot, és nekem számomra megdöbbentő az, hogy nagyon sokszor közlekedésben is, meg máshol is hogy észreveszem, hogy mennyire maguk körül forognak az emberek, tehát ez olyan félelmetes, tehát hogy valaki áll mondjuk a parkoló kijáratnak a közepén, és ugye megyek, és akkor és nézi a telefonját, vagy nem tudom, és nem esik le, hogy ő útban van, és hogy de nem dudáltam, de kíváncsi voltam, hogy mikor fog észrevenni, hogy fiatalok is megállnak egy benzinkútnak az ajtajába. És őszintén nem érti, hogy mi bajod van, amikor mennél be, és megtorpansz a járatnál, hogy jaj, de hát ő most nyomogat, vagy nem tudom. Tehát, és ez a önmagunk körül forgás, ez valami szörnyű. Tehát lehet ez is, és a Dúsgazdag és a Koldus Lázár történetében is nem csak, hogy megvan ez a Dúsgazdnak, ez a saját maga. Tehát érdekes, hogy a Dúsgazdagnak nem tudjuk a nevét. Tehát, hogyha valakit elneveznek, azt valakiről nevezik el, vagy az ősei nevét kapja, vagy a család foglalkozásának a nevét, most Szabó, vagy Kovács, vagy nem tudom, vagy a származási helyét, debreceni valaki, vagy nem tudom, vagy diákonosz, ugye? Valami, ami jellemző rá. És Lázárnak van neve, Lázár, ugye Isten megsegít, vagy Isten segítsége. A Dúsgazdagnak még nincsen neve neki. Amire annyit tudok, hogy ő a Dúsgazdag. Tehát ő ebből áll. Tehát, hogy Tobzódás, Habzsi Dőzsi, ennyit tud nagyjából. Tehát
személytelen massza.
Igen. És maga az a környezet is, amit képvisel. És hogy mennyire beleivódik ez az egoizmus az emberbe, vagy beleivódhat ez az emberbe, az mutatja azt is, hogy hát még a túlvilágon is ő folytatja ezt a tevékenységét. Tehát ez a csicska hopp, Ábrahám küld el ide ezt a Lázárt, hűsítse, mert a számat, az ajkaimat ugye nagyon meleg, és akkor hopp, gyere csak Lázár fiam. Tehát még ott is ezt folytatja. Tehát valahol ez a megáltalkodottság, hogy még ott sem látja be, a halála pillanatában sem látja be az ember a saját bűneinek a rútságát, vagy hogy mert annyira beleivódott ez, és nem hajlandó változtatni. Vagy nem tud már, vagy nem akar változtatni saját magán. És akkor hát mondja neki Ábrahám, hogy hát itt már nem így működik a dolog, ugye, hogy küld ide Lázárt, és akkor csicska hopp, és akkor gyere. Akkor küld el, akkor megint küldeni akarja valahova. A testvéreimhez küld el, és akkor mondja meg nekik, hogy és akkor nekünk jó legyen, ugye? És hogy hát ez egy nagyon elgondolkodtató. Szenzációsak ezek a jézusi példabeszédek, tehát azt gondolná az ember, hogy már tudom én, 16 év papság után, hát mit mondjak még már, mit lehet még már mondani megint erről, és akkor kicsit leül az ember, megimádkozza, belegondol, vagy az aktualitások jönnek hétközben és a saját életébe, és hát szenzációs, hogy mennyi jó dolog kisülhet belőle, és hát ez tudja az ember, hogy ezt nem én találtam ki, tehát ez valaki súgta, vagy valami ihletet kapott az ember.
Ez a városi böjtnek így a kihívás, hogy akkor észrevegyem akár a tömegközlekedésben a másikat, mikor mondjuk leszállok, nem odébb lököm a villamosról, mert azért velem ez is megesik.
Igen.
És néha nem biztos, hogy engem löknek látni, ha én megyek úgy, mint egy dúvat, hogy sikerüljön elérni a következő villamost, vagy éppen busz.
Nem tudom, engem még soha nem löktek le villamosra valamiért, nem tudom.
Én már éreztem ilyet, hogy megállni, és akkor úgy nem az, hogy így törtetni akár, hanem azért így észrevenni a másik embert, és úgy haladni. Akár ez is egy ilyen kihívása lehet, hogy ebbe a következő, főleg ebbe a nagy hajtásba, ebbe a felgyorsulásba, hogy még el is végeznem a dolgaim, ez nem arról szólna, hogy ne végezzek el mindent, amit el kell végeznem, hogy ne hagyjam el a kötelességeimet, itt most így főképp így a vizsgaidőszakra és az iskolai dolgokra, munkában, bármire, hogy egy kicsit megálljak, és ne csak azt vegyem észre, hogy ez így rólam szól, ezt nekem meg kell csinálni, ezen túl kell lennem, ezt el kell intéznem, hanem vegyem észre a körülöttem lévő lázárokat, akiket így mondjuk csak azt látom, hogy nekem ma még ide el kell mennem, és hirtelen be kell vásárolnom, és rohannom kell, hanem ott abban az ember tömegben nem is az, hogy mindenkinek segítsek, de vegyem észre, hogy más is ott van, és hogy ő is mondjuk küzd dolgokkal, és lehetőleg próbáljak úgy mellette, vagy vele, inkább nem mellette, mert az a baj, a gazdag Lázár mellett élt, hanem így vele élni ebben a világban, ebben a városban, így együtt.
Igen, kicsit megnyugtatsz ezekkel a dolgokkal, amit mondasz, mert nem csak én éreztem úgy, hogy van ebben valami tudatossága az egyházunk részéről, vagy hát a szent hagyomány részéről, hogy ahogy jönnek egymás után ezeket az vasárnapok és az evangéliumi perikópák, hogy talán valami tudatosság van, tehát azzal, hogy megkezdve, hogy ugye már 3 héttel így a megkezdése előtt ott volt a magvetőnek a történet, ott volt a Dusgazdag és Koldus Lázár, és most ugye most vasárnap a gadarai ördöngősnek, a légió, ugye ördöngősnek a története volt, illetve hát vele párhuzamosan a Jézusnak a kapuról, én vagyok a kapu, én vagyok a jó pásztor, ugye mondásait olvastuk, hiszen Aranyszájú Szent Jánosnak november 13-án, tegnapi napon tartottuk az ünnepét, és érdekes, hogy Jézus használja ezeket a szimbólumokat, hogy kapu, meg hogy pásztor, és hogy valamiért szükségünk van ezekre. Most legutóbbi napokban voltunk egy kétnapos papi rekollekcióra, és ott ugye hát próbálták nekünk elmagyarázni, hogy mindenki jól megértse, hogy hát mi az a metropólia, hogy görögkatolikus metropólia, hogy akkor hogy ez van ez, hogy most van egy egyházmegye, meg két egyházmegye, meg 3 egyházmegye, azok körül az egyik az főegyházmegye, de a metropólia az nem mindez. És hát, hogy van ez jogilag, és hogy van ez közigazgatásilag, és hogy van ez, és hát jó, szóval elhallgattuk, és akkor egyszer felállt az egyik atya, és azt mondta, hogy hát itt van a 3 lábú szék, ugye? Egyik lába a Nyíregyházi egyházmegye, másik lába a Miskolci egyházmegye, harmadik lába a Hajdúdogi főegyházmegye, és van az ülőfelület, na az a metropólia, tehát amiből minden gyökeredzik, ahol minden összefut, és hogy is nézett ki. Használt egy szimbólumot, és rögtön megértettük, hogy miről van szó. És Jézus ezt nagyon jól látja, és használja ezeket a szimbólumokat, hogy kapu, meg pásztor, meg só, meg olaj, meg kovász, tehát hogy ezeket mind-mind látjuk, és hát nyilván a pásztor, az jó pásztornak a hasonlatát azt értjük és tudjuk, de amikor azt mondja Jézus magáról, hogy én vagyok a kapu, hát nem mindig tudja az ember hová tenni, hogy hát kapu, jó, most mit kezdjek ezzel, hogy Jézus az ajtó vagy a kapu. És hát végülis rájön, hogy az ajtón múlik az, hogy mi az, amit beengedünk a házunkba, az életünkbe, mi az, ami igen, a jó szándék, az érdeklődés, a bőjt, az imádság, a jó cselekedet, a segítség, ugye bejöhetnek mind, akik gyógyulást, akik istenfélelemmel, hittel és szeretettel közelednek az Isten dolgaihoz, mind azok számára igen. És mi az, ami nem? Ugye hát nem a farkasokra, meg nem a ragadozó farkasokra, meg nem a rablókra, meg bármilyen trójai faló próbál is közelíteni az életünket, vagy báránybőrbe bújt farkas, ugye ezt így mondja, inkább Jézus, akkor látjuk, hogy az nem. Tehát vannak dolgok, amiket nem engedünk be az életünkbe, és most itt így a böjtnek a kapujában Jó is, hogy mondta Jézus, hogy én vagyok a kapu, az ajtó, hiszen hát meg kell gondolni azt, hogy ma estétől kezdve, hiszen a mai vecsernyével ez megkezdődik, ez az időszak, hogy mi az, amit igen, beengedünk az ajtónkon, és mi az, amit nem engedünk be az ajtónkon. És ennek azért van létjogosultsága, mert van felelősségünk, mert vannak tapasztalataink, mert nagyon fontos. Emlékszem, amikor kisgyerek voltam, hát apukámat mindig olyan nagyra néztem, hogy hát késő este is, amikor már megvacsoráztunk, és már este volt, sötét volt, akkor lámpa nélkül kiment a kert hátuljára, és bezárta a hátsó kertkaput, és behúzta a csűrajtót, és az első kaput is bezárta, és kiengedte a kutyákat, és akkor úgy mentünk lefeküdni. És hát, mert hogy most már semmilyen ártó dolog, amikor ki vagyunk szolgáltatva ugye az álom szendergése alatt, akkor hogy saját magát, az ő életét, az ő otthonát, a rábízottakat, azt igyekszik megvédeni ezzel, hogy ezt teszi. És hát ilyen értelemben sokat jelent az, hogy ami fontos, tehát akik és ami fontos az életünkben, azokat így őrizzük és védjük.
Én csak nagyon érdekes ennél, legalábbis nekem, hogy azért nekem meg szabadságunk van, hogy mi hagyjuk-e, hogy Jézus legyen ez az ajtó a mi életünkben. Mert hogy nem úgy működik ez az egész, mint hogyha a magvetőnél lenne, hogy akkor ő tényleg beáll, előkészíti a földet, ott van, odáll az ajtónkban, hanem nekünk ezt így valahogy gyakorolni, meg kérni is kell, meg nem csak hogy kérni, hanem át is kell neki engedni, hogy a mi ajtónknál ott legyen, és azok a dolgok jöjjenek be ezen az ajtón, amik minket segítenek ebbe a bőjtben. És nekem például ez kihívás, hogy lehet ezt a világban élve megélni, hogy valami, mert annyi impulzussal találkozik az ember, akár a hírekben, akár a mindennapokban, hogy most hagyom-e, hogy a kétségbeesés mondjuk a hírek olvasása közben teljesen eljusson-e hozzám, mert a hírek olvasása az valahol a felelősségünk is, hogy képbe legyünk helyek közben, hogy mi történik a világban. Csak az a kérdés, hogy az a kétségbeesés, ami néha ránk törne, azt hagyjuk-e, hogy tovább menjen, és úgy gyökeret verjen, mint egy gaz a szívünkben, meg a lelkünkben, vagy megállítjuk ott az ajtónál, hogy akkor te most eddig jöhetsz, innen tovább már nem, vagy akár bármi, itt gondoltunk az irigységre, hogy egy ideig eljut hozzánk, és akkor itt most megáll, vagy hagyom, hogy tovább menjen. Vagy a harag. És még sorolhatnám.
Igen, nagyon jó, hogy mondtad ezt, mert nálunk a Sziget-Szent Miklóson ugye nem csak január 3. hetében van a ökumenikus összejövetelek estik, hanem ilyenkor novemberben is van az ökumenikus bibliaórák hete, és ez most a ránk következő hét, vagy hát amivel benne vagyunk ebben, ezen a héten fog megtörténni, és ilyenkor esténként a színházban, a Sárga Házban szoktunk különböző felekezetű keresztény hívek összejönni, és egy kis imádság, egy előadás, egy elmélkedés után még lehet kérdéseket feltenni, ott maradni beszélgetni, tehát van az ökumenikus bibliórák hete, most ebben az évben picit lerövidítve, így csütörtök, péntek, szombat, vasárnap estékre, de ott is, amikor gondolkodtunk a lelkipásztor testvérekkel, hogy hát mi legyen a téma, és akkor az fogalmazódott meg, hogy a reménység. Tehát az, hogy annyi szorongás, meg annyi szomorúság, meg annyi bántottság, meg annyi félelem, háború, járvány, nem tudom mi, meg hát az egyéni életben is van, hogy nem szabad megszűnni erről beszélni, hogy a reménység is, hogy ez a remény, ez nem alaptalan remény, és hogy van miben reménykednünk, és hogy ezek a szomorkás, szürke, ködös és sötét napok is el fognak múlni. Nem nagyon tudja elképzelni az ember, hogy a télben általában, hogy hát itt vannak ezek a száraz gajak a fákon, hogy ebből még valami lesz valahol. És a tavasz az tényleg így a föltámadásnak a szimbóluma, hogy jé, tényleg, és akkor valami ott kipattan, és sok minden kipattan, és akkor egyszer csak megint üde zöld lesz minden. És hát biztos, hogy fontos ezekben a napokban, hogy a reménység, és hát egymásban is tartsuk a reményt, és egymással is találkozunk, és erősítsük. Nem szabad egyedül maradni, nem szabad magunkra maradni, hanem kell, hogy közösségeink felhúzva erők legyenek. Hát régen ugye a falusi társadalmakban ilyenkor megkezdődtek a ilyen-olyan esték, mindig találtak valami munkát maguknak, vagy a tolfosztást, vagy a kukoricahántást, vagy a, én nem tudom, szőni összejöttek, vagy fonni, és nem ültek otthon egyedül, gubózva és depressziósan a sötétbe, hanem elmentek és közösségbe, és beszélgettek, és nótáztak, és sztorikat meséltek, tehát történeteket, hát ezek megtartó dolgok voltak.
Hogy visszautaljak az elejére itt a magvetőnél, ez jutott eszembe, hogy itt, ahogy beszélünk erről, hogy van a reménység, meg a kétségbeesés, hogy valahogy azok a tövisek, meg azok a gazok is oda kerültek itt a példabeszédnél a földbe. Nem tudjuk hogyan, de valószínűleg akkor a föld az arra volt nyitott, hogy az a gaznak, meg a töviseknek került oda a magja, és az kelt ki, és ez a kihívás ebbe a bőjtbe is, hogy akár megpróbálni azt, hogy ezeket a dolgokat nem hagyom, hogy belekerüljenek az én földembe, mert hogy ezek akkor, amik elkezdenek termést hozni, és hát azért a gaz meg a tövis inkább árt a földnek, mint azt, hogy gyümölcsöt hozzon. És valahogy itt a megélni ezt, akár városba, akár bárhol, máshol, hogy nem hagyom, hogy ezek így ténylegesen most ebbe a két hónapba ezek a gazok, ezek a magok, hogy átjutnak az én ajtómon, ők hozzanak termést. Mert valahogy megállítani, és ez talán a legnehezebb.
Igen, egyszer valaki azt mondta, hogy hát egy kicsit olyan az életünk néha, mint a mosogatásnál is, biztos te is sokat mosogatsz otthon, mint ahogyan én, és mint egy vödör lenne az életünk, és tele mindenféle vízzel, meg szemetes vagy mocskos, moslékos vízzel. És az ember megpróbálja hát kiönteni ezt a piszkos vizet a vödörből, de hát észreveszi, hogy hát oda van betonozva. Tehát olyanok a körülmények, hogy hát ezeken ilyen módon nem lehet változtatni rajta, hogy hát nagyon radikálisan az egész aki. Aztán megpróbálja az ember akkor egy másik edénnyel kimerni a piszkos vizet és helyére tisztát tölteni, és hát a kezére csapnak. Tehát, hogy valamiért nem mindig a mi hatalmunkban áll, hogy ezt megtegyük. És mit tehet az ember? És valóban nekem is volt ilyen élményem, otthon, mit tudom én, édesapám, a kacsák előtt a vizet cserélték az ember, akkor ha maradt az ember kicsi, és akkor tölteni bele a tiszta, szintiszta vizet, és előbb-utóbb kicserélődik. Tehát előbb-utóbb a tiszta víz kimossa a helyéről a koszt, meg a gazt, meg a moslékos vizet, és az egész kitisztul. Csak kell, hogy az emberbe legyen elég kitartás, hogy tegye a jót, hogy ömlesz a jót, akkor is, ha megérdemlik, akkor is, hogyha nem, akkor is, hogyha ha alkalmas, ha alkalmatlan, ugye, jó szándékkal és sok mosolyjal és sok kedvességgel végezze a dolgát, és idővel ki fog tisztulni az egész. És ez az a jó, amiben nem szabad az embernek belefáradnia. És hát ezekre a dolgokról, és sokat szoktunk beszélni arról, hogy mit nem szabad bőjtbe tenni, mi az, ami nem etrondunk, és hát keveset arról, hogy mi az, ami igen. Jó, akkor ezt se csinálom, ezt se csinálom, ezt se csinálom, de akkor mit fog helyette csinálni? Tehát akkor ott fogok unatkozni, mert ez se szabad, ez se szabad, és akkor majd találok más bűnöket magamnak, vagy más, nem tudom, destruktív dolgokat, vagy haszontalan dolgokat. És hogy igen, tehát hogy mi az, ami igen. Igen arra, hogy több mosolyt, és igen arra, hogy többet keressem az alkalmat, hogy minél többet lehessek az Úristennel, mert hát aki kéményben mászik, az kormos lesz, aki Molnár legénytől elget, az lisztes, aki meg Istennel töltsök időt, az istenes ember lesz, és tényleg az, hogy ebben az időszakban jobban szeretni a feleségemet, többet ölelgetni a gyermekeimet, több időt tölteni velük, vagy hát, de akár a szüleim, vagy testvérem, vagy más dolgokat is mondhatnánk, hogy ezek valóban fontos dolgok. Mert az igen és a nem, ugye az ajtó is így van, hogy mi az, amit igen beengedek, és mi az, amit nem engedek be. És nekünk a szentségeinkben is egyébként benne vannak ezek, hogy valamire igent mondunk, és valamire nemet mondunk ezzel együtt. Tehát ez együtt jár vele. Akár a keresztségbe ellenem mondunk a sátánnak, háromszor is egyesülünk Krisztussal, ugye háromszor is elmondjuk. Vagy a többi szentségeknél is bérmáláskor vesszük a Szent Lelket, és ugye imádkozunk, hogy a gonosz lélek az pedig ne, semmilyen gonoszság ne tudjon az ember, vagy a megkeresztelt, megbérmáltnak az életében lejelenni. De leginkább talán a házasságkötésnek a szertartása az, ami ezt ugye kifejezi, ott a legelején rögtön a párokat kikérdezzük, hogy van-e valódi ez, hát az meg nem igen, és akkor mondanak egy igent, és mondanak egy nemet. És a másikra is mondanak egy igent, de ez a igen, Pap Miklós atyának van most ez az új könyve, a Megkoronáztat címmel, nem tudom, hogy olvastad, de András atya. Szenzációs, nagyon, nagyon, nagyon jó, tehát akár saját részre olvasni, akár jegyes oktatásként, ezt mi végig is vettük, végig is beszélgettük vele ezt a könyvet a főiskolán, és hát nagyon sok elgondolkodtató, megrendítő dolgot ír benne, ami ezzel kapcsolatban soha nem gondolta volna az ember. És ugye igent mondok valakire, arra a másik félre, és ezzel együtt nemet mondok mindenki másra. Tehát ez is benne van, hogy igen rá, és akkor ez azt jelenti, hogy mindenki más pedig nem. És biztos, hogy lesznek valakinek az életében olyan kísértések, meg nem tudom én, fog küldeni a gonosz lélek hát kísértéseket, de ugye, hogy a kínai közmondás mondja, hogy arról nem tehetsz, ha elrepül egy madár a fejed fölött, de arról igen, hogyha fészket rak rajta. Tehát, hogy kísértések jönnek, mennek, arról nem tehetünk, de az, hogy foglalkozunk-e azokkal a dolgokkal, gondolatokkal, arról viszont már nagyon.
Most meg eszembe jutott a másik szakasz erre, hogy igent mondani, meg nemet, hogy néha azt gondoljuk, hogy Jézusra olyan könnyű igent mondani, mikor megjelenik az életünkbe, és létrehoz csodákat. És nagyon érdekes, a gadarai megszállottnak a történetében nem az, hogy ott megtörténik a csoda, hanem erre a reakció, mikor Jézus belép a gadaraiakhoz, és ők meglátják azt, hogy mostantól kezdve azt az ördöngőst, aki eddig minket így terrorizált, meg rettegtünk tőle, meg kilöktük, most már vele együtt kéne élni. Most már őt szeretni kéne. El kéne felejteni azt, hogy ő itt minket riogatott, meg széttépte a kötelékeket, és erre ők nemet mondanak, mert meglátták azt, hogy Jézussal ez együtt jár, hogy nekünk őt szeretni kell, hogy őt most már el kell fogadnunk, már nem tudjuk kipletykálni, mert nem tudjuk azt mondani, hogy ott van az a bolond a pusztában, már megint ruhátlanul szaladgál, és erre ők akkor nemet mondanak, mert azt mondják, hogy hát hagyd el a határainkat, menj el, mert hogy látszólag könnyűre igen mondani, de így egy radikális változás is kell, hogyha megjelenik így az életbe, hogy tényleg mondjuk akkor nem szabad, hogy felhúzzam magam közlekedés közben, mert a másik embert is észre kell vennem, akkor meg kell bocsátanom, és így tovább, és hogy amennyire ilyen bíztató elsőre azt talán, hogy én erre igent mondok, amikor itt ténylegesen egy kicsit így megélem, meg meglátom, akkor olyan félelmetessé is tud válni ez az igen.
Igen, nem is tudom, valamikor egyszer, itt én, talán éppen reggeli műsorban a Mihalovics Micsi atya mondta, hogy tehát szenvedélybetegeknél is például, akik gyógyulófélben vannak, alkoholbetegeknél, vagy más szenvedélybetegségnél, hogy az első és legnagyobb akadály nagyon sokszor a család. Tehát, hogy a közvetlen környezet, akinek most már máshogy kéne viszonyulni hozzá, de hirtelen még talán nem tud, vagy nem akar, vagy nem olyan, szóval, hogy mindenképpen ugye benne van. És hát, ahogy mondtad, nagyon sokszor sokkal több ember járhatna és járna templomba és kezdeni a gyakorolni a vallását, ha elfogadná azt, hogy hát tényleg van Isten, de ez következményekkel járna, mert akkor meg kellene változtatni az életemet. Tehát akkor rendezni kellene a soraimat, rendezni kéne a házasságomat, rendezni kellene a... Amiben ez egyébként semmi akadálya, mert szerintem minden parókián, plébánián megkapja, aki szeretné rendezni az életét, megkapja úgy az egyházjogi, mint a szentségi segítséget, meg a lelki segítséget. Tehát csak hát ez kényelmetlen. Tehát ez azért... Na, és hogyha ezt befogadnám, vagy komolyan vennék, vagy odafigyelnék, akkor ez következményekkel járna. De itt a gadarai ördöngös történetében is ugye nagyon jól leírja azt a történet, hogy honnét lehet felismerni, hogy na hát itt most a gonosz lélek van, és most itt ő működik. Tehát a mezítelenség, ugye ott van a mezítelenségnek a kultusza, hiszen nem tűri magán a ruhát, letépés, ugye mezítelenül az ordibál, ugye örjön, kiabál. Ugye nagyon érdekes, hogy mindig észreveszi az ember a veszekedések alkalmában. Két ember ott áll egymás mellett, és kiabál, mintha messze lenne. Tehát nem kellene kiabálni, mint áll mellettem, tehát suttognám is, meghallaná, és mégis kiabál az ember, mintha, mert ugye nagyon távol vagyunk egymás mellett, és hát nagyon sokszor nem az igazságot keressük, hanem a magunk igazát, és azért beszélünk el egymás mellett.
Nem is egymás mellett vagyunk, hanem egymással szemben.
Hát igen.
Mert így oldalról nem nagyon szoktunk kiabálni a másik felé odafordulva, hanem így még az arc is egymás felé néz, és egymással szemben állva, egyre távolabb, és inkább így hátrálva.
Igen, és hát ez is annak a jele, hogy amikor, ahol kiabálás van, ott van a gonosz lélek, vagy ahol, ahol megvan ennek a szégyentelenségnek a kultusza, akkor ott a gonosz lélek van, és az nem jó hatással van rá. De más egyéb is nem tűri a korlátokat, nem tűri a kötelékeket. Tehát nem, nincs ott az, ha nincs ott valahol az elköteleződés, akkor ott van a gonosz lélek. Ha valaki korlátok nélkül, ugye korlátlan internet, meg csak nem ezekre gondolok, hanem hogy korlátok nélkül, tehát normák, parancsok, valamiféle megtartó dolog nélkül próbálja az ember az életét élni, de akkor ott a gonosz lélek van ott. És ugye érdekes, hogy valaki egyszer mondta, hogy hát az életünk is olyan, mint a folyó. Hogyha van neki meder, van neki part, van korlátja, fala, akkor a folyó az felgyorsul, a folyó az erős lesz, a folyó az magával sodor. És ugye a töltéseket is építenek folyók mellé, de hogyha nincsen és parttalanná válik az egész, akkor az egész úgy szétmálik, elmálik, és leteszi a hordalékát a folyó, és nem képes arra, hogy építsen, nem képes arra, hogy óriási hajókat szállítson a vállán, hogy mennyire szükségünk van ezekre a normákra, törvényekre, szabályokra, hogy egy kicsit összetartsák, és valóban legyen sodrása az életünknek. És ugye a gadarai történetben is ugye benne van ez a korlátlanság, ruhanélküliség, és a bilincseket, kötelékeket nem tűrő hozzáállás.
Jól emlékszem, ő is volt a pusztába, a gadarai megszállott is. És olyan érdekes most főképp, hogy beszéltünk, hogy kimegyünk a pusztába, de azért azt is meg kell vizsgálni, hogy én hogy megyek ki a pusztába. Mert van párhuzamosan az is, amikor Jézus ott van a pusztába, és közeledik, és felkészül a hivatása, amikor Keresztelő János ott van, és ő is, meg azok, akik kivonulnak a pusztába, de például a gadarai megszállott is ott van a pusztába, és ő mégsem az Istenhez közeledik, hanem inkább nem úgy van, hogy távolodik a közösségtől, és közeledik az Istenhez, hanem itt úgy van, hogy távolodik a közösségtől, és távolodik az Istentől is. Szóval, hogy valahogy ennek a pusztának, ennek a bőjtnek is megvan az a veszélye, amikor azért megyek ki, hogy azt gondolom, hogy eltávolodok a közösségtől, de nem biztos, hogy tudok közeledni az Istenhez is. Mert hogy valahogy akár így kicsit beszűkülök, és magam felé figyelek elég erőteljesen.
Igen, hát ott a zsoltárok is, illetve hát a maga a Szentírás is, vagy hát a patrisztikus irodalom is, amikor a pusztáról beszél, azért nyilván, hogy a puszta bibliaember számára az Istennel való találkozásnak a helye, hiszen Mózes a pusztában találkozik az Istennel. Az első szeretetnek, ugye a kivezetésnek, kivonulásnak, a mózesi kivonulásnak a helye, ahol vándorol, ahol megteszi az első csodákat, ahol találkozik vele, ahol megmutatja a hatalmát, az erejét, tehát a puszta az mindent jelenti, ahol gondoskodik róla, ahol vezeti az Isten és a választott nép, ugye együtt vannak, és sokszor van ilyen, hogy a puszta, amely kivirágzik, ugye, amikor szerzetesek költöztek a pusztába, akkor ugye nem csak azt mondják, szukcisza virescit, tehát megnyesett kizördül, hanem a puszta is kizördül, és a Libanon cédrusai és sok minden szép képet használ akár a patrisztikus az atyák, akár a Biblia, tehát valahol a csendnek, az Istenre figyelésnek, az Istenre hangolódásnak, az imádságnak, az elmélkedésnek a helye. Ugyanakkor ugye, azt is találunk olyan idézeteket is, akár zsoltárokban, hogy a puszta, hogy ott sárkányok tanyáznak, meg ott vadállatok vannak. Tehát azért a pusztai létben, a bőtünkben ne gondoljuk azt, hogy nem fognak jönni ezek a vadállatok, vagy sárkányok a pusztában, akik hát ilyen-olyan kísértéseket hoznak számunkra, vagy kétségbe akarnak ejteni, vagy félelmet akarnak a szívünkbe elrejteni. Tehát akármennyire is próbálunk ugye erről beszélgettünk, hogy a város az mennyire rossz a puszta népe számára, és hogy a puszta, hát a puszta sem mindenestől jó, mert ott is vannak a kísértések. Hát ugye Jézus 40 napos pusztai előkészülete, bőtje alapján ugye a gonosz lélek ugye háromszor is megkísérti azokkal a klasszikus hát kísértésekkel, amikkel talán bennünket is nagyon sokszor megkísért. Úgyhogy amikor igent mondunk erre a bőti pusztai létre, akkor ez bele kell gondolni, mi az, amire igent mondunk, és mi az, amire nemet mondunk. És felhoztuk itt a példát, ugye a házasságkötés szertartása a görögkatolikus egyházban egy csodálatos szimbólumokban gazdag és hömpölygő dolog, és ott is például, hogy valamit kicserélnek valamire. Nagyon szép, amikor megvan az ajtóba ugye a beleegyezés, vagy hát az ígéretek, és akkor bevonulunk, és a 127. Zsoltárt énekeljük, hogy boldogok mindnyájan, kik az urat félik, kik az ő útjain járnak, mivel kezeid munkáját teszed, boldog vagy és jól lesz dolgod, feleséged, mint a termékeny szőlőtő, házad falai között, fiaid, mint az olajfa sarjadéka, jasztalod körül, íme így áldatik meg az ember, ki az urat férje, áldja meg, stb. És egy nagyon szép ének, csodát, ezt mindig nagyon jó énekelni, és meg akik hallgatják is, és bevonul ekkora pár ugye a templomba, hogy hát itt nem ez volt, egy 4. századig, hát az édesapák, a családapák adták össze a fiatalokat, tehát az atyai áldás volt az, ami fontos volt, és valahol, ugye azt látjuk, 4. században, hát Nazianzi Szent Gergely se mindig próbálja kihúzni magát, ugye, hogy most neki ne kelljen már elmenni abba a lakodalomba megáldani a fiatal párt, mert hát ott olyanokat mondanak, meg olyan énekeket énekelnek, hogy akkor kísérik a fiatal párt, ugye a nászházba, vagy a nászágyhoz, hát akkor ott ilyen mindenféle pikáns, meg hát szemérmetlen dolgok használnak el, tehát ő még úgy húzódozik. Azt Aranyszáj Szent János már nem annyira, tehát ő már ugye mondja, hogy fontos az, hogy megáldjuk a jegyeseket. És ugye ezeket a pikáns énekeket felcserélték egy másik énekre is. Egy csodálatos, szép zsoltár ének, hogy valamit elvettek belőle, már hogy az egyház, és valami szebbet, jobbat adtunk helyette. Nemet mondtunk erre, és igent valami másra, de hát nem szabad légüres teret hagyni ugye ezekben a dolgokban, hogy ott bármi másnak helye legyen. Úgyhogy valamire nemet mondtunk, és valamire pedig igent. És ugye az eljegyzésnél is az van, hogy az egymásba kulcsort ugye gyűrűkkel szoktuk ábrázolni, hogy ez is sok tanít. Hát ugye elmegyünk a polgári esküvőkre, akkor látjuk ott, hogy nagyon szép, hát gicses, nagyon sokszor gicses és negédes hangulatban telik ez az egész, és hogy ott a gyűrű és karika, és hát ugye kör alakú, és jó és jaj, és ilyen a ti szerelmetek is, aztán valahol ugye nem ennek a, tehát ajándék, valamit adunk ajándékba, házasságból egy ajándékot adnak, és ez karika, tehát gyűrű. Ugye régebben nem, a kereszténység előtti időben nem gyűrűt küldtek, hanem orkarikát. Tehát a vevőlegény, aki nem tudom, 3 tevéért, vagy nem tudom mennyiért megvet valakit, vagy valamit, akkor elküldte, na akkor hozd haza. És ugye a kereszténységnek és a Biblia tanításának köszönhető az, hogy ma már nem orkarikát küldünk, hanem gyűrű. Tehát egyenlő, egymás mellé rendelt felek is, és is a férfi és né, ember és nőember. És hogy ezt is tudatosítani, hogy cserebere fogadom, többet vissza nem adom, ugye, benne van az életünkben.
De ez nagyon érdekes, hogy kicserélni dolgokat, ami eddig megszokott volt, akár évszázadokon át, a szép lassan így felcserélni, de hogy az így nem megy a mi életünkbe se egyik pillanatról a másikra. Nem tudom, hogy hogy alakultott ki, hogy milyen konfliktusok voltak, hát azért a változást az ember nehezen tűri, akár a környezetében, akár saját magában is, hogy itt is ezeket így folyamatosan a mi életünkben is tegyük fel, vannak azok a rossz tulajdonságaink, amiket már beengedtünk, akár a türelmetlenség, ami így többször feljött már itt a közlekedés kapcsán, hogy az se az egyik pillanatból a másikba tudom így arra nemet mondani, és helyette behozni valamit, hanem ez egy gyakorlással jár. Folyamatosan akár újra és újra elbukunk, mert nem aludtunk eleget valamiért, és nagyon fel tud húzni, hogy a másik miért most akar átsorolni, hogy folyamatosan kell ezt is így kigyomlálni, meg kitépni, meg így gyakorlással, edzéssel erre ténylegesen nemet mondani és eltávolítani, és utána feltölteni valami mással.
Hírek.
November közepén nyit